Kedves hallgatóink, munkával telik a nyár a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. A felvételi eljárás egy része lezajlott, de még folyik a pótfelvételi, várják a jelentkezőket például az ismét meghirdetett presbiter képzésre is, de javában dolgoznak az intézmény vezetői és dolgozói azon is, hogy a teológia végre megkaphassa az alkalmazott tudományegyetemi rangot. Ezekről hallhatják Engi Sándor professzort, a teológia rektorát.
Egy kicsit emlékezzünk már vissza az elmúlt tanévre, amely hát talán attól különleges, hogy a pandémia utáni első jelenléti oktatással véghez vihető tanév volt. Hogyan tért vissza az intézményben az élet, hiszen mindenhol azt mondják, hogy ugyan visszatért, de nem ugyanúgy kezdődött el minden, mint ahogy befejeződött.
Ha nagyon egyszerűen és őszintén szeretnék fogalmazni, tulajdonképpen ez lenne a feladat, hogyha egyszer valami történik, akkor onnantól fogva már semmi ne úgy történjen, mert az ember magánéletébe, és ha nem építi be a tanulságokat, akkor a történelem hiába zajlik, és tanulsága nincs. Ugyanebben a kategóriába sorolnám a Covidot. Természetesen, amikor katasztrófa helyzetként megélvén a történetet be kellett rekesztenünk az oktatást, akkor válságstábbá alakultunk, hogy kellene, mint kellene, megoldódott. Voltak, akik idegenkedtek ettől a műfajtól, természetesen a diák él a lehetőséggel, hogy nem kell ott lenni, és megvannak annak a lehetősége a diák számára, hogy használja ki ezt a lehetőséget, hogy burkoltan fogalmazzak. Kollégák panaszkodtak is, hogy vajon helyzetmagaslatán álltunk-e ilyenkor a szervezésben. Én azt mondom, hogy megoldottuk a problémát. Én nem nagyon féltem attól, hogy mi történik a monitor mögött, hogy jelenünk meg, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. A tanár mindig vizsgázik. Akkor, amikor ilyen-olyan-amolyan hely, régi peripatétikus módszerrel a görög bölcsek mentek, repül a madár, megy a kígyó, és akkor ott volt a könyv nélküli, monitor nélküli helyzetben ugyanaz, amit a pandémia teremtett. Gyakorlatilag vagy volt varázsa a tanárnak, vagy nem volt, vagy elkötelezett volt a diák, vagy nem volt. Ezt mindenki a saját maga intelligenciája szintjén, vagy EQ szintjén érzelmileg reagálva a helyzetre oldotta meg. Vizsgáinkat tudtuk teljesíteni pillanatok alatt. Az internet nem okozott olyan nagy problémát. Visszaállni se volt éppen ezért olyan nagyon nagy dráma. Természetes az is, hogy határokon túli diákjaink a visszaállás után is próbáltak élni a lehetőséggel, hogy még nem lehetne egy kicsit. Muszáj-e vonatra ülni, autóba ülni azért az egy óráért vagy kettőért? Ezt is rugalmasan megoldottuk. A vezetés úgy gondolom, hogy ezen a területen a helyzet magaslatán állt, ahol kellett toleranciát gyakorolni, ott ezt megtettük, akár vizsgában. Egy ilyen szép stafétaváltás, ilyen átfedés volt egy ideig. Mind a mai napig a kísértés természetes, hogy ott van, hiszen beleszoktunk egy picit ebbe a kamera előtti helyzetbe. Mindig vannak méltányossági kérdések, nem lehetne ezt az órát még úgy megtartani, hiszen megvan az oka, gyerek beteg, stb. Azt hiszem, hogy meg fogjuk oldani a következő teljes jelenléti oktatásra való átállást, igyekszünk, dolgozunk rajta.
A teológia méreteihez képest intenzív, tudományos kutatási és konferenciákkal teli életet él. Ezek hogy alakultak? Sikerült el azért néhány konferenciát is szervezni? Az, ami egyébként valami pluszt ad a helyi közösségnek.
Hogyne, ez elvárás a tudományos életben. Vannak agilisabb kollégák, akik szervező készségüket megvillantják képességeikben. Igenis, a szervezések minden tekintetben ott, ahol eddig is az agilisabb kolléga próbálta összegyűjteni a tudomány területére, tudományágra jellemző oktatókat, ez itt is megtörtént. Egy konferenciára azért hadd hívjam föl a figyelmet, ami nagy sikerrel zajlott, az Exodus, ami számunkra ugye 1951-ben bezárta kapuit a teológia, a körülményeknek bárki utána nézhet, 91-ben nyitottunk újra, és mindig, amikor közeledett az évforduló, az én rektori ciklusaim alatt, és ezekkel a 51, 11, 21 évszámokkal mindig emlékeztünk, hogy na majd jön, jött az évforduló, és Balogh Zoltán, a zsinat lelkészi elnöke hirdette az igét, és megemlékeztünk. Egy nagyon friss eseményről hadd számoljak be. Az egyik diák ugye elköltöztek a parancsszóra a hallgatók Debrecenbe, Budapestre, és belső indítatásból fakadóan csónakba ültek, és visszajöttek ide Sárospatakra, és az egyik akkori Kocsis Istvánnak a fia volt itt tegnap építész barátaival, 15 biciklistával, és emlegettük a múltat. Tehát a szervezések megtörténtek, ott, ahol valaki olyan típusú volt, ott igenis ezek a konferenciák létrejöttek, és nagyban pedig a kötelező darabokat a tánciskolába mind elvégeztük, ezért említettem az Exodus konferenciát.
A bevezetőben említettem, hogy ugye egy hosszan elnyúló felvételi eljárás zajlik éppen az intézményen belül. Mik az eddigi tapasztalatok, és mi van még hátra?
Nem vagyunk Károli Egyetem 8000 hallgatóval. Mi a tavaly évet 225 hallgatóval fejeztük be, hitéletben viszont nem állunk rosszul, úgy tudjuk, hogy hitéletben a legjobbak vagyunk, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem 165, hanem csak 175 és 10-el, de akkor sem vagyunk abban a helyzetben, hogy szégyenkeznünk kellene. Tehát tavaly 64 záróvizsga körül volt az évzáró idejéig, 9 hallgatót bocsátottunk ki lelkipásztori gyakornoki területre. Legsikeresebbek voltak a múlt évben is a diakóni, a református közösségszervező. Most a rendes felvételi eljárásban 42 hallgatót vettünk föl, és augusztus 22-én zárul le a felvételi, a pótfelvételi, 27-én lesz majd az alkalmassági vizsga. Megint van egy 41-2-3 jelentkezőnk, és a legsikeresebb szakunk úgy látszik, hogy a református közösségszervezés. Itt 27 meg 16, tehát egy 41-2-3 felvételizőnk van eddig ezen a szakon. Úgy látszik, hogy a lelkész szakunk az kevesebb lesz, eddig 5-en jelentkeztek, aztán van biblialapú lelki gondozás a diakóniára, szociális munkás szakunk is úgy látszik, hogy indulni fog. Hadd bátorítsak erről a helyről is mindenkit, tehát ha jól számolom, ha 64 kiment, és most 82 van eddig az utolsó napjait éljük meg a felvételére való készülésnek. Említem újra a 22-ét, a dokumentumok benyújtásának az időpontját. Én azt mondom, hogy ez a 230-40-50, hogyha meg lesz ebben az iskolai tanévben, akkor mi hálásak vagyunk a teremtőnek, és ezzel a létszámmal, fejkvótával, finanszírozási feltételek teljesülésével úgy gondolom, hogy ezt az évet is fogjuk teljesíteni.
Ugye a teológia a Tiszánéneni Református Egyházkerület egyetlen felsőoktatási intézménye, és az már, mint ahogy a példákat említve is hallottuk, nagyon régen nem úgy van, hogy egy teológia kimondottan szűken vett hitéleti képzésben vesz részt, hanem már sokkal nyitottabb, és hát hogy mondjam, félig meddig világi képzéseket is folytat. Hogyan tudják ezeket összeilleszteni? A világi képzések hogyan tudnak olyan töltetet kapni, amely gyakorlatilag mégiscsak a reformátusság sajátosságai?
Igen. Érdekes a kérdés, a válasz egyszerű és konkrét, egyetlen nem hitéleti szakunk van ez a szociális munkás, az összes többi az hitéleti, erre mondtam az előbb, hogy nem tudunk versenyezni a nem hitéleti, tehát világi képzésekben, ahogy szerkesztő úr fogalmaz. Hogy? Hát ha nagyon egyszerűen fogalmazom ezt a választ, mindenki, aki egy picit bibliai közeli állapotot élt meg életében, az úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta az első gyermekisten tiszteleti élményeik egyikéből. Ez a bizonyos világ, ez a kozmosz, ami nem olyan nagy ismeretet igényel, hogy a kozmosz az mitől kozmosz, és a rend, a világ rendje, tehát nem egy szűkkeblű, a bibliai alapú képzés az soha nem lehetett szűkkeblű, hiszen a világ minden egyes szöglete, szeglete, területe, szférája a megoldások után sóvárogva várja a világ az Isten fiainak a megjelenését. Hol ne lenne szükség hívő autószerelőre? No, autószerelőket nem képezünk, hanem az a vai feladata, de a felsőoktatás ugyanígy az észak-kelet magyarországi, vagy éppen az egész ország a világra kiterjedő, merem ilyen nagy méretekben is megpendíteni a húrt. Mindenhol jelen kell, hogy legyünk, ahol problémák vannak, és annak a bibliai megoldására valamiféle esély van. Ezért mondom, hogy Észak-Kelet Magyarország régiója, hát ezen lehet vitatkozni, hogy miért, de ott tartunk, hogy ha a diák tanul, sikeres a tanulásában, valószínű egy nagyvárosban fogja, valószínű nagyvárosban fog letelepedni a magasabb képzettségével, valószínű Észak-Kelet Magyarország régióit el fogja hagyni, az öreg marad. A társadalmi problémák Budapesttől való távolsággal egyenes arányban növekedvén, akár a társadalmi problémáknak bármelyikére gondolok, igazi megoldásokra valójában itt van nagy szükség, mi ezeken a területeken is rajta tartjuk a kezünket, az összes képzésünkkel, a diakóniával, a szociális munkával, a bibliai alapú lelki gondozással, pásztorál pszichológiával, ahol lelki gondozás van, nem tudok olyan területet, ahol a mai cégek tréningeket művelnek azért, hogy a termelékenység jobb legyen. Hát mi a családi élet területétől a munkaügy területéig megpróbálunk minden vonatkozásban helytállni.
Van egy különleges képzése az intézménynek, ez pedig a presbitereknek szól. Ugye a presbiter régen a hagyományos látásmód szerint az az ember volt, aki a lelki pásztornak segít mindenben, ha kell füvet nyír, ha kell segít a díszítésben, bármiben. Hogyan változott meg, milyen új szemlélet van ebben a tevékenységi körben, mert hogy mostanában, mintha arról lenne szó, hogy gyakorlatilag a példájával, a saját hitéletével, a saját családi életével is próbál példát mutatni az embereknek, hogy miért is jó hinni, miért is jó reformátusnak lenni. Ez az intézmény hogyan, miben segít hozzá ezzel a képzéssel?
Igen. Egy apró, hát szakmai titok vagy kulisszatitok. Aki nem tudná, annak elárulom, aki tudja, az pedig tudja, hogy most már a presbitereknek, a, mondjuk így a presbitériumnak az elnöksége, az nem lelkipásztor és gondnok, hanem lelkipásztor és főgondnok, mint ahogy Sárospatakon, vagy úgy az ország minden területén. A megokolás az ott, hogy ne gondnok legyen, mert a gondnok a füvet nyírja, a főgondnok az, aki a presbitérium elnökségének a része. Hát jelentjük, hogy úgy látszik, hogy a gondnok minőségében tündöklik a lelkipásztor, nagyon sok helyen a lelkipásztor nyírja a füvet. Ez az észak-kelet-magyarországi régió, nem a Budapest-Kálvin-téri és a Budahegyvidéki viszonyokról beszélek, hanem az észak-kelet-magyarországiról. Mit szerettem volna ezzel mondani? Csupán csak azt, hogy a gyülekezet egy olyan jól működő network, ahol a lelkipásztor, a pásztor az bárányszagú, tehát jelen van a gyülekezet életében, és ott, ahol a lelkipásztor jelen van, ott valaminek történnie kell, ha nem történik semmi, akkor az nagy baj. Valószínű, hogy a lelkipásztor nem tud mindenhol jelen lenni. Erre való az a jól szervezett közösségi életforma, ami a presbitériumok alakulásának volt az alapötlete, hogy igenis legyen a lelkipásztornak, vagy a gyülekezet elnökségének egy kinyújtott keze a presbiter. Melyik hát terület az a gyülekezet, vagy egy közösség életében, ahol nélkülözhető a Biblia. Persze, hogy nélkülözhető, csak ennek a következményei is megvannak, ahol nem só és világosságként jelenik meg az, aki valamit képvisel, ahol nem fújják a trombitát rendesen, ott nem mennek a csatába, nem is mehetnek a csatába, ahol nem példamutató egy közösségnek egy apró sejtje, egy parányi kis darabja az ember, aki küldetést teljesít. Na, hát ezt a réteget célozzuk mi meg. Hadd jegyezzem meg nagy alázattal, hogy mi arra is gondoltunk, hogy nem csupán a presbitereinket, ugye alapvető szava az öreg, aki hát nem föltétlen koránál fogva öreg, hanem tekintélye van és képviseli azt a tudást, azt a hitbeli tekintét, amiből valami fakad a legbelső lényegéből az embernek, és ez kívül megjelenik. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy ahol már nincsen iskola, nincsen orvos, nincsen önkormányzat is, csak valami kezdeménye, mert van egy falugondok, aki kimegy, Ott van valamiféle emberi közösség. Katekéta, lelkipásztori munkatárs, szakos hallgatónak nevezzük azokat, aki lehet, hogy nem lelkészi végzettsége, hanem éppen pedagógus, vagy rendőr, vagy börtönőr, vagy aki az agglomerációból jár be a városba, a faluról, ott megkapja azt a bibliai alapú képzést, ami mint ahogy a presbiternek is a sajátja lesz, és úgy fog részt venni a problémák megoldásában, gyakorlatilag a közösségnek a motorja, a szervezője egyfajta olyan lelkülettel, ami segíti azt a régiót, ahol az ember él, kicsiben, nagyban élhetővé tenni. Nagy betűvel az élhetőséget.
Ehhez az intézmény mit ad? Tehát milyen képzésben vesznek részt azok, akik választják például, akik eljönnek és vállalják, hogy egy kicsit elmélyülnek ebben a törekvésben?
Igen, van, hogy a saját területemből induljak, van Biblia, tehát Biblia ismeret, van egyháztörténet, hitvallás, hitismeret, ének. Tehát az a fajta dióhéjban adott tudás, ami az optimális minimum. Bibliáról beszéljünk, legyen Biblia, történeti keretben vagyunk, legyen egyháztörténet, az egyház, mint olyan megjelenik ennek a társadalomnak a keretei között, hitvallásainkat használjuk, forgatjuk, aszerint szeretnénk élni. Sárospataki teológia tanára és hallgatója is. Hát ezeket az ismereteket közvetítjük dióhéjban.
Beszéltünk a képzési területekről, a képzési szintekről is beszéljünk már néhány szót, tehát hogy az alapképzés, tehát ugye tudom, hogy ahol nincs bontatlan, tehát a lelki pásztoroknál is, de hogy ahol van, tehát hogy mesterképzés, PhD-s esetleg, tehát doktori, ilyesmi létezik-e az intézmény?
Pillanatilag nem. Parlament előtt van. Régóta, ugye a kedves hallgatók tudják, hogy 51-es bezárás előtt mindegyik teológiai intézmény akadémia volt. Nos, ezt meg lehetett volna tenni, ezt üzenem az elődöknek, hogy egy tolvonással, ahogy a Budapesti Teológiai Akadémia Hittudományi Egyetem lett, vagy a debreceni, ami ugyanúgy akadémia volt, egy tolvonással Hittudományi Egyetem lett, Sárospatak is lehetett volna. Ezt valahol mi elmulasztottuk, ennek a következményeivel élünk, megbocsátunk mindenkinek, mindenkinek megvan a maga feladata, az akkoriaknak is megvolt, hogy kerüljenek vissza ezek az intézmények ugyancsak az egyház kevelébe, ez megtörtént. A mi feladatunk most már valójában az, hogy mi is olyan hittudományi egyetemi rangon tudjuk oktatni, ezért próbálkozunk a diakónia duális képzésével előre lépni ahhoz, hogy mi lehessünk alkalmazott tudományi egyetem. Ennek a napi feladata a mi terhünk, vagy a mi privilégiumunk, hogy ezért harcoljunk a zsinat lelkészi elnöki, vagy a zsinat vezetésével együtt. Kérjük őket, hogy ebben segítsenek, és meg is teszik, úgy tudjuk, vagy úgy látjuk, hogy az őszi ülés szakon valaminek történnie kell, és hogyha ez megoldódik, akkor a következő lépés a doktori iskola létrehozása. Szerkesztő úr a nyári aforizmával kezdte. Hát nem volt egy olyan, nem akarok hazudni, napja biztosan volt, vagy órája, de hete biztos, hogy nem volt ennek a nyárnak számomra, hogy ne kellett volna elmenni valahol tárgyalni, vagy valahol azért tenni lépést, hogy ezeken a területeken is előre menjünk. Nagy szeretettel fogadnak azok, akikkel együtt szeretnénk ezt megoldani. Úgy gondolom, hogy hát ezen a területen is fogunk tudni eredményeket felmutatni már ősszel.
Hát nyilván a képzés minőség és a képzési struktúra mellett nagyon fontosak a feltételek. Az elmúlt 10 évben nagyon sokat javultak a teológiai feltételek. Emlékszem rá, a kezdeti időszakban szegény teológus hallgatók hol itt laktak, hol ott laktak, itt voltak elhelyezve, amit éppen sikerült abban az időszakban helyreállítani. Most azért már egy ehhez képest ilyen paradicsomi állapotok vannak. Mi is vár egy hallgatót, aki idejön Sárospatakra a teológiára.
Ne felejtsük el, hogy jobb otthon a fekete, mint máshol a fehér. Hogy klasszikusokat idézzek, tehát a szerényebb körülmények azok még mindig a mai hallgatók számára, akik akkor voltak színpadon, tartották az óráikat a díszteremben, az imateremben, az akkori körülmények között. Erre nagyon szívesen emlékeznek, és a teológia hősi korszakaként tartják számon ezeket a szerény körülményeket, amikor százan ültek egy órán, nem pedig hárman vagy öten, mint ma. Tehát, ami várja a hallgatókat, ma egy olyan lelkes, hadd mondjam így, egy akaró hitben, odaszánt teológiai tanári kar, amely tisztában van ennek a mai életnek az emberi problémáival, és meg akar újulni, és ennek a megújulásnak a mindennapjait, az ezzel járó harcokat éli meg. Erről nagyon sok mindent tudnék mondani. A infrastruktúra az tetőtől talpig kicserélt állapotban van. Nem mindig volt olyan helyzetben a teológia, hogy megújult a gimnáziumi udvar, megújultak az előadó termek, megújult a folyosó burkolatokkal, berendezésekkel. Dolgozunk azon, hogy a tudomány területén is megújuljunk. Most egy kedves kolléga, Poszma Ferencnek hívják, aki magyar gyökerű, a múlt hetekben voltam nála Fénylóban, a könyveinek a jó részét nekünk adományozza. Erasmus programjainkat hadd említsem, külföldi felsőoktatási intézményekkel. Az elektronikai eszközeink úgy gondolom, hogy a helyzet magaslatán vannak, hogy így fogalmazzam, tehát tudomány nem lehet művelni könyvek nélkül, vagy internetes források nélkül. Ma már minden valamire való tudományos anyag, ami tőlünk megkívántatik, hogy ezeket használjuk, digitalizált formában van. Ezeknek az előfizetése, folyóiratoké, külföldi, belföldi folyóiratoké is biztosítja a hallgatók számára azokat a tudományos feltételeket, amelyek hát garantálják azt, hogy Sárospatakon minőségi oktatás folyik. Ugye 6 évre aláírta az állam és egyház a finanszírozási szerződéseket, tehát megemelt összegben tanáraink számára is, meg tudtuk dolgozóink számára is emelni azokat a fizetéseket, amelyeket máshol is megtesznek a cégek, és nem hiszem, hogy most bármiféle akadálya lehetne annak, hogy itt Sárospatakon a teológus lelkészképzés és az ehhez kapcsolódó területeken szégyenkeznünk kellene minőség miatt, sőt.
Rektor úr több alkalommal is utalt rá, hogy a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának erős, hogy mondjam, kötődései vannak a külhon felé, hiszen egyrészt történelmi, másrészt pedig helyzetéből fakadóan ez adott. Ugye ebben benne van Erdély, Felvidék, és hát legnagyobb arányban Kárpátalja, ha jól tudom. Ezek hogyan működnek most? Hát ugye amikor elkezdődött ez a háború, ami most is zajlik, akkor a teológia ebben a tekintetben is tudott segíteni, hiszen az összes kapcsolati rendszerét, infrastruktúráját meg tudta mozgatni, hogy a kárpátaljaiaknak a segítségére legyen. Tehát hogyan működnek most ezek a külhoni kapcsolatok?
A háború kitörése pillanatától fogva tanáraink, hallgatóink jelen vannak azokon a területeken, ahol segíteni kell, és szükség van anyagi, szellemi forrásokra. Ez napi feladatot jelentett akkor. A mostani időszakban nagyon egyszerű a tény, a fiataljaink nem mehetnek haza a Kárpátaljára, azonnal katonává lennének, tehát itt vannak 16 kárpátaljai hallgatónk van, akik a kollégium falain belül maradtak, tehát nem mentek haza. Őket támogatjuk a lakhatással, étkezéssel, ez a mi missziónk és feladatunk, ahol pedig tudunk, ott hát ne maradjanak nyáron munkanélkül és jövedelem nélkül, diák munkát biztosítunk számára a legkülönbözőbb területeken, nincs olyan nap, vagy mondanám így napszak, hogy ne csörögne a telefon, ahol megoldásra van szükség és szervezésre, ahhoz, hogy őket hát le tudjuk kötni, és ebből megélhetésük is származon. A tegnapi napunk is hasonló volt. Hadd mondjam, megható, hadd legyen ilyen megható megszólalási momentum számomra az, hogy ez a bizonyos biciklis társaság, akiről az előbb beszéltem, építészek idejöttek papára való emlékezéssel, 20 000 forintot letettek a kárpátai hallgatók számára, hívtuk a diák vezetőket, képviselőket, őket és megkapták. Tehát napi feladatunk, és nem hullik ki az agyunkból, hogy megoldjuk ezeket a, ahogy szerkesztő úr fogalmaz, helyzetünkből fakadó problémákat, földrajzi helyzetünkből, meg hát bibliai orientáltságú helyzetünkből fakadóan is ezeket a kérdéseket próbálkozunk, minden területen is harcolunk.
Az imént utalt erre az Exodus konferenciára, amely ez volt a címe, 70-30, ugye? És a 30-as az azt jelentette, hogy újraindult bezárt teológia, tehát egy kettős évforduló volt ez. 30 év is hosszú idő már, gyakorlatilag az akkor kezdett teológus hallgatók, nekem a kortársaim, tehát ilyen 40-es évek végén, 50-es évük elején vannak valahol, és hát az ő gyerekeik is már körülbelül, igen, olyan korúak, hogy ebben a felsőoktatási korszakban vannak, és ahogy felfigyeltem, alakul ki dinasztiális képzés, tehát hogy apuka is itt volt, és a gyerek is, vagy anyuka és a gyerek is.
Ez a cél.
Itt van, és tehát, hogy ugye ez jól sejtem, hogy egy újfajta jelenség ez itt, ami most kialakult az óta.
Igen, az új.
Tehát úgy újfajta, hogy az újkori történelemben, mert régen, igen, tudjuk jó, hát korábbi évszázadokban ez megszokott volt, de hogy most a 30 éves évfordulóra gondolva.
Igen, hát gyakorlatilag én is egy olyan nemzedék vagyok, amely ugyan már kiment ebből az állapotból, de az én édesapámnak is én vagyok a következő nemzedéke, ő Budapesten végzett, én Debrecenbe, mert akkor hát ez hosszú, hogy miért, és miért innen erről a régióról hoztam a feleségemet, és miért itt maradtam, és miért nem mentem vissza Dunántúrra, mert ezt küldetésnek hívják, hogy az ember mely régióért harcol jó lelkiismerett, és hol látja azt, hogy máshol nagyobb lehetőségek vannak, tehát az itteni lehetőségekért még mindig nagyobb feladat harcolni. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy ne? Tehát azok a nemzedékek, amelynek tagjai nálunk tanultak már az újraindítás óta, már a gyerekeiket hozzák ide. Nem akarom idealizálni a helyzetet. Szerkesztő úr is fogalmazott itt az előző beszélgetésünkben arra, mielőtt még elkezdtük volna ezt az interjút, Debrecen és Sárospatak. Ez egy örök, jó értelmű versenyhelyzet, hogy na ki a jobb. És a jó ellensége mindig a jobb. Ez ugyan idegen nyelveken belénk ivódott közmondás, de ez nálunk is így van, na ki a jobb. És ezt a harcot lehet nemes eszközökkel, és nem pedig nemtelen eszközökkel folytatni, és az embernek a helyzeti előnyével visszaélve, mi megpendítettük például az Exodus konferencián is, hogy hát, mint ahogy az akkori hatalom elhitette azt, hogy az egyházi közélettel, hogy Sárospatakot és Pápát be kell zárni, azért, mert racionalizálni kell, nincs új a nap alatt. A történelem ismétli, ismételheti önmagát, és mi fölhívtuk az egyházi közvélemény figyelmét arra, hogy mi szeretnénk jó teológiai lenni, és nem biztos, hogy a mennyiség garantálja a minőséget, lehet a minőség és a mennyiség fordítottan arányos is, nem törvényszerű, de mi élni szeretnénk, és mindent megteszünk azért, hogy ma ezek az idők ne térjenek vissza, tehát a bezárás és a racionalizálás. Tudjuk, hogy nincsen ilyen akarat, nincsen ilyen szándék. Na de hát, ha egyszer megtörtént, akkor akasztott ember házába kötérről beszélni elég veszélyes dolog. Exodus nálunk történt meg. Noha ez éppen a hősi momentumra emlékezt, hogy be lehet bennünket zárni, de mi akkor is visszatérünk. Nagyon szép beszélgetéseink voltak ezzel kapcsolatban a diáksággal, hogy egy kicsit a kérdése is válaszoljak. Igen, ez a nemzedék, amely az újraindítás óta itt tanult, elkötelezetté vált, hogy a folyamatosság az örök élet távlataiban is tovább mehessen.
Utolsó kérdésként, lehet, hogy ez lesz a legnehezebb, mit tart Sárospatak legnagyobb erősségének ezen a területen?
Ez nem csupán olyan értelemben nehéz kérdés, mert hát személy. Ugye objektivitásról lehet beszélni az embernek, csak nem nagyon érdemes, mert az ember a szubjektum, a véleménye az mindig szubjektív marad. Lehet erőltetni az objektív igazságot, na de kinek az igazság, enyém tiéd övé. Alapvető emberi ABC-s problémáink vannak, enyém tiéd övé, és nem maradt más véleményekben is. Úgy gondolom, hogy amit a honlapunkon, küldetésnyilatkozatunkban is igyekszünk szüntelen megfogalmazni, ez a bizonyos családias légkör, ami nem garantálja ugyan a minőséget, de van-e más alapsejtje az ember életnek, mint a család? A család otthon jól működik, akkor valószínű ott az egy akkumulátorként működik, tehát ahol föltöltődik az ember, onnan tudja vinni az energiát oda, ahol ezeknek a problémáknak, amelyek körülöttünk vannak, meg kell oldódnia. A családias egy kicsit furcsa dolog, mert nem család, világos, annyi eszünk van, hogy tudjuk, hogy nem család vagyunk, hanem maga az a közeg, ahol mi megfordulunk, tehát kész az újragondolásra, kész az emberi közelségből fakadó problémáknak a megoldására. Ugye, akiket ismer az ember, azokkal szemben kritikus igazán, mert őket ismeri, és velük kapcsolatban igényei vannak, és fáj, ha valami nem úgy történik. Tehát ez a naprakész megélése a hitnek, ami harc, az embernek önmagával szemben is harc, És ez óhatatlanul másokkal szemben is a hit harcát kell, hogy jelentse, és ezt jól csinálni még mindig művészet, az életnek ezt a fajta művészetét próbáljuk mi itt egymás között megvalósítani, hogy milyen sikerrel azt a külvilág dolga megítélni. Ezt olyan értelemben mondom, hogy ezt a külvilág meg is teszi velünk kapcsolatban, mi ezt a megítélést vállaljuk, de azt garantáljuk, hogy mi nagyon jó teológia szeretnénk lenni, és az emberi közelséget 225-ről beszéltem az évzáróban, hát 200 ember, 20 főállásúval, vagy a 50 emberével, igenis mi le tudunk ülni egymás között, tanárok, fölvetni azokat a problémákat, amelyek lehet, hogy felszínre hozzák azt, ami van, és nem engedjük besöpörni a szőnyeg alá a problémákat, de amint felszínre kerültek, ezeket igyekszünk emberi módon testvérként és hitből fakadó eszközökkel megoldani. Én úgy gondolom, hogy ahol az ember a hitét megéli, ott óhatatlan a minőség forradalma, hogy Németh László szavait használjam. Ezt a tudomány területének a művelésére értem, tudomány területeinek a művelésére értem, tehát én úgy gondolom, hogy ennek a kettőségnek a személyes hit, amely közösséget formál, amelyből a tudománynak az olyan művelése, amely nem íróasztalra vagy íróasztal alá fiókba termeli a publikációt, hanem valós megoldásokat. Ott, ahol emberi problémák vannak, ezért fáradozunk. Ez az erősségünk.
Kedves hallgatóink, Engi Sándor professzorral, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorával beszélgettem.